Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán, a mikrofonnál Seres Gerta. A következő negyed óra elején arról lesz szó, hogy felszólította Oroszországot a NATO főtitkár, hogy tartsa be a nukleáris fegyverek felszámolásáról szóló szerződést. Jens Stoltenberg szerint több atomtöltet hordozására alkalmas orosz rakéta van Európában. Déri Ágota összefoglalója.
We call on Russia to ensure that they are in full and transparent compliance with the...
Felszólítjuk Oroszországot, hogy maradéktalanul és átláthatóan tartsa be az INF szerződést, jelentette ki norvégiai sajtótájékoztatóján a NATO főtitkár. Jens Stoltenberg azt mondta, a nukleáris fegyverek felszámolásáról szóló szerződést nem az amerikai, hanem az orosz fél sérti meg.
The problem is the deployment of new Russian missiles.
Az orosz rakéták bevetése jelenti a problémát. Európában nincsenek új amerikai rakéták, de újabb és újabb orosz fegyverek igen, amelyek ráadásul alkalmasak az atomtöltetek hordozására is. Ezek az eszközök sodorják veszélybe az INF szerződést.
A NATO főtitkára úgy fogalmazott, meg kell előznünk minden balesetet, félreértést vagy félreszámítást. Jens Stoltenberg azt is közölte, hogy a NATO-Oroszország tanács következő ülését ma tartják Brüsszelben. Hangsúlyozta, hogy különösen fontos a párbeszéd, amikor a kapcsolat nehéz helyzetbe kerül. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke másfél hete jelentette be, hogy felmondja az 1987-ben aláírt amerikai-szovjet INF szerződést. Szerinte ugyanis Moszkva nem tartja be az egyezményt. Az elnök egy kampánykörútja után közölte, hogy Amerika is fegyvereket fog fejleszteni, ha csak Oroszország és Kína nem egyezik bele egy új megállapodásba. Déri Ágota, Inforádió, 88,1.
Forradalmi változásokat ígér a Brazíliában hatalomra jutott radikális jobboldali elnök Jair Bolsonaro. A volt katonatiszt támogatói között megtalálhatók az evangéliumi keresztények és a fegyvertartó nagybirtokosok. Svetnik Endre összefoglalója.
Visszatér a fasizmus Brazíliába, a szemfényvesztő, aki megtévesztette a választókat. Ilyen szalagcímek fogadták a trópusi Trumpnak titulált új brazil elnök Jair Bolsonaro megválasztását. A világ egyik legnagyobb feltörekvő gazdasága és Latin-Amerika legnagyobb országa választói a baloldali politikusok korrupciós ügyei miatti felháborodás nyomán juttatták hatalomra a sokkoló jelszavakat hangoztató radikális jobboldali politikust. Bolsonaro 55%-ot kapott a munkáspárti jelölt Fernando Haddad 45%-ával szemben, aminek a piacok nagyon örültek. Hétfőn rekordot döntött a brazil tőzsdeindex. A szélső jobboldalinak mondott jelölt megválasztása 3 évtizeddel követi a brazil katonai diktatúra korszakát, és sokak szerint annak az eredménye, hogy a 4 cikluson át hatalmon lévő baloldal drasztikusan félremenedzselte a gazdaságot, és az ország legnagyobb korrupciós ügyébe keveredett. A hagyományos családi értékeket, de közben gazdasági liberalizmust, nő- és kisebbség ellenes szólamokat hangoztató Bolsonaro így tudta megszólítani a választók többségét. Nem flörtölhetünk többet a szocializmussal, kommunizmussal és a szélső baloldali populizmussal, mondta az új elnök, miután otthonában együtt imádkozott néhány támogatójával. Donald Trump amerikai elnökhöz hasonlóan kikelt az úgymond fősodorba sorolt média ellen, és a Bibliát idézve azt mondta, az igazság szabaddá tesz. Miközben baloldali bírálói ijesztőnek tartott retorikáját kritizálják, gazdasági elemzők arra összpontosítanak, hogy az új elnök csökkenteni akarja a költségvetési hiányt, ami a szociális programok megnyírbálását jelenti az amúgy is megosztott és hatalmas vagyoni különbségekkel rendelkező és sok helyen bűnözés sújtotta országban. Bár a piacok bizakodnak, az elemzők azt is hozzáteszik, ha Bolsonaro valódi gazdasági eredményeket akar, akkor gyors pénzügyi reformot kell végrehajtania, különben marad a gazdasági stagnálás. Nem lehet azonban elhallgatni az új elnök aggasztó üzeneteit. Nagyon világossá tette, mire készül a rendvédelem terén, mondta Szabó Ilona, az Igarapé Intézet nevű központ elemzője arra utalva, hogy Bolsonaro komolyan gondolja, hogy több bűnözőt fognak a helyszínen agyonlőni, amivel a gyakorlatban halálbrigádokká formálhatja a rendőrséget. Emellett Donald Trumphoz hasonlóan bírálta Kínát, országa legnagyobb kereskedelmi partnerét, a szankciókat helyezett kilátásba a nyomorba süllyedt szocialista vezetésű Venezuela ellen, és Trumphot követve ő is Jeruzsálembe költöztetné hazája izraeli nagykövetségét. Mindeközben a környezetvédők attól tartanak, hogy a föld tüdejének nevezett amazonasi esőerdőkben intenzív építkezések és bányászat indulhat meg. Bolsonaro korábban kilátásba helyezte, hogy Trumpot követve ő is kilépteti hazáját a párizsi klímaegyezményből, de a múlt héten kénytelen volt visszatáncolni. Svetnik Endre, Inforádió, London.
30 napon belül béketárgyalások kezdődhetnek a jemeni háború lezárásáról, nyilatkozta az amerikai védelmi miniszter. A lehetséges tárgyalásról harangozóiva kérdezte Magyarics Tamást, az Eötvös Loránd Tudományegyetem docensét.
Nagyon nehéz kiszámítani, hogy pontosan ez mit jelent, tehát hogy magyarul az amerikaiak mekkora nyomást tudnak vagy akarnak gyakorolni a szaudiakra. Az egybehangzó vélemények szerint a Khashoggi gyilkosság ráirányította a figyelmet a jemeni állapotokra is, ahol gyakorlatilag 2015 óta háborodul a szaudiak, Egyesült Arab Emírség és egy-két más állam, valamint a hutik között, akiket állítólag az irániak támogatnak. Ez nem teljesen biztos formáció, ugyanis az irániak természetesen tagadják ezt, de az biztos, hogy az északi része, tehát Jemen északi részén 2015-ben átvették a hatalmat, és ez a terület egyrészt Szaúd-Arábia szempontjából fontos, hogy határos Szaúd-Arábiával, másodszor pedig ezek a területek Szaúd-Arábiát elérik és el is érik különböző rakétákkal a hutik, és harmadszor pedig a szaúdiak szerint síta vallású fegyveres csoportokat hordtak be Jemenből Szaúd-Arábiába, és megint csak az irániakat lehet behozni ebbe az egész képbe. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a közel-keleti kérdésnek az egyik kulcsmozzanata az, hogy a szaúdiak és az irániak adott esetben milyen eszközökkel próbálnak regionális középhatalmi pozícióra szert tenni. Elképzelhető, hogy a háttérben egy ilyen szaúdi-iráni vetélkedés folyik.
Ebben az Egyesült Államoknak mi a szerepe?
Az amerikaiak 2015 óta a szaúdiakat támogatják, sőt hozzá kell tenni, azt nem csak ők, hanem a szaúdiaknak, nem csak az amerikaiak, hanem az európaiak, a franciák, a britek és a németek is komoly fegyverszállítók. Most például Németországban is vita robbant ki arról, hogy a német fegyverszállításokat ugyancsak a Khashoggi ügy után tovább lehet fenntartani, illetve folytatni. De természetesen az amerikaiak szempontjából Szaúd-Arábia a második világháború óta az egyik legszorosabb szövetséges a közel-keleten. Nyilvánvaló, hogy az egész kérdést nem lehet végigvenni, csak az utóbbi elképzelés, tehát a Trump adminisztrációnak az elképzelése az legalábbis állítólagosan, hogy a Jared Kushner által rövidesen nyilvánosságra hozandó közel-keleti békerendezési elvekben szerepelne az is, hogy Szaúd-Arábia és Izrael valamilyen módon kiegyezne, és ezzel viszont a két legalábbis papíron ős ellenség közös nevező lehetne hozni. Az amerikaiak nyilvánvalóan egy szaudi-izraeli együttműködéssel akár nyílt, akár pedig úgymond hallgatakos együttműködéssel egyértelműen az iráni befolyás erősödését szeretnék megállítani a közel-keleten, és itt nem csak az irániakról van szó, hanem nagyon sokat beszélnek egy iráni orosz-török együttműködésről, például Szíria esetében. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy megint csak a jemeniek a nagypolitik áldozatai bizonyos szempontból.
Magyarics Tamást, az ELTE docensét hallották. Izrael több támadást is végrehajtott azután, hogy ellentmondásos módon része volt egy orosz felderítőgép lelövésében. A szíriai légierő szeptember közepén semmisítette meg szövetségese gépét, Moszkva szerint úgy, hogy a közelben támadó izraeli gépek az orosz repülőre irányították a légvédelmi tüzet. Svetnik Endre összeállítása.
Ez úgy zajlik, mint egy nyugati demokráciában, ezek különállnak a országos választásoktól, ugyanúgy polgármesterek versengenek a különböző városok tisztségére, eléggé éles versenyek zajlanak, és eléggé más az eredmény, mint a politikában. Ennek elég sok oka van, a városoknak megvannak a maguk hagyományai.
Mik lennének ezek?
Jeruzsálem az egy erősen vallásos város, politikailag is jobboldali. A jelöltek, akik most itt a második fordulóba jutottak, azok az egyik vallásos, a másik szekuláris, de ő is inkább jobbra húz, mert ez egy hagyományainál fogva vallásos jobboldali város. Tel Aviv az egy baloldali város, liberális, nyitott, bizniszorientált, ott a nagyon sikeres Ron Holdai már nem tudom, a negyedik vagy ötödik terminusát kezdi, nagyon sikeresen birkózik meg azokkal a kihívásokkal, amelyeket ez a nagy üzleti átalakulás jelent. Tel Aviv az a startupoknak az egyik fellegvára, ennek megfelelően mozgósítják ott a tőkét, ennek megfelelően átalakul az infrastruktúra, metró épül, új vonatállomás épül, felhőkarcolók nőnek ki a földből. Tehát ezeket a kihívásokat, amelyeket a modern és változó világ jelent, azt ez a Ron Holdai nagyon sikeresen veszi, és sikeresen alkalmazkodik hozzá, és ezt díjazzák a választók.
Az, hogy munkaszüneti napot rendeltek el a helyi önkormányzatok választások napjára, sokan akartak az urnákhoz járulni?
Azt hiszem, egy kicsit az ellenkezőjét éppenséggel a nem elég intenzív választói kedvet próbálták ilyenképpen motiválni, hogy mindenkinek megkönnyítették a dolgát. Vitatkoznak, hogy ez mennyit jelentett. A 2013-as választásokkal ellentétben most 400 ezerrel több választó járult az urnákhoz. Vitatkoznak, hogy vajon megérte ez egy munkaszüneti napot, mert miután nem dolgoznak az emberek, a termelés kiesés az több százmillió dollár. Egyébként a részvétel a választásokon nem volt olyan rettenetesen magas, tehát 57% volt, ahogy itt olvasom, országosan, a nagyvárosokban pedig éppenséggel ennél alacsonyabb. Tehát 47% volt Hajfán, 35% nem túl magas Jeruzsálemben, és kb. 45% Tel Avivban. A jeruzsálemi alacsony arányokat az is magyarázza, hogy az arab lakosság az kollektíve nem szavaz. Joga van szavazni, de nem él ezzel a jogával.
Megfigyelte a csehszlovák kommunista állambiztonsági hivatal Donald Trumpot. A Respekt című liberális hetilap hozta le a hírt, amely szerint Trump azt követően került az állambiztonság látókörébe, hogy 1977-ben megházasodott a csehszármazású Ivana Zelnicskovával. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A nyilvánosságra hozott információkat a Respect a The Guardian című brit lappal együttműködve szerezte meg. Az aktában, amely a jelenlegi amerikai elnökről gyűjtött információkat tárolja, az áll, hogy Donald Trump rendkívül befolyásos milliómos, akinek komoly politikai ambíciói vannak, és azt is mérlegeli, hogy a jövőben megméretteti magát az amerikai elnök választáson. A Trump felesége után csak Ivana névre keresztelt aktát 40 évvel ezelőtt az egykori csehszlovák kommunista állambiztonsági hivatal Zlíni, az akkori földrajzi névhasználat szerint Gottwaldovi irodája hozta létre. Az iratok bővítésébe később a csehszlovák felderítés is bekapcsolódott. A cseh hetilap azt írja, az állambiztonság eleinte arra volt kíváncsi, hogy milyen kapcsolatokat ápol a milliómos Trump család a korabeli amerikai államhatalommal, valamint hogy milyen gazdasági erővel és befolyással bír, illetve mekkora vagyona van Donald Trumpnak és családjának. A jelentések arról tanúskodnak, hogy azokat Ivana édesapja Milos adta le, aki együttműködött az állambiztonság ügynökeivel. A Respekt szerint Trump anyósa és apósa évente többször is meglátogatta a lányát az Egyesült Államokban, és az ott szerzett ismereteiről az apa mindig részletes jelentést adott. Az állambiztonság később növelte a besúgói számát, a 80-as években már 4-en is jelentettek Donald Trumpról és családjáról. Az információk többnyire olyan személyektől származtak, akik ismerték Ivanát vagy a család cseh ágának más tagjait. Az aktákban található jelentések szerint Donald Trump először 1986-ban mérlegelte az elnökválasztáson való indulást, de ezt akkor még amiatt nem lépte meg, mert 41 évesen túl fiatalnak érezte magát erre a pozícióra. A Respektnek Vlastimil Danek, a csehszlovák állambiztonság Gottwaldovi irodájának korabeli parancsnoka megerősítette, hogy valóban foglalkoztak Trumppal. A lap által megszólított történészek azt állították, hogy az aktában nincsenek különleges információk, és arra sem találtak utalást, hogy Donald Trump vagy felesége bármiképpen is együttműködött volna a csehszlovákokkal. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán, a műsorvezető Seres Gerda. Viszont hallásra!